Halleluja, halleluja. Úrunk, kérünk, hogy ma szólj hozzánk a szellemed által. Nyisd meg ma számunkra az ige ajtaját, hogy megláthassuk azt, amit mi eddig nem láttunk. Drága Szent Szellem, mutasd meg nekünk azt, amit tudnunk kell, amit látnunk kell, és azt halljuk meg, amit hallanunk kell. Köszönjük, hogy ma a szolgálod száját betöltöd a te igéddel, és csak az hangzik el, aminek el kell hangozni a mai napon. Köszönjük, hogy a talaj el van készítve a vetésre, hogy majd jó aratásunk lehessen Isten igéjéből. Neki adunk a mai napon minden hálát és minden dicsőséget. Örökkön örökké. Foglaljatok helyet, és köszönjük a dicsérő szolgálat szolgálatát. Még fogjuk hallani őket a mai napon. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kegyelmét. Mint már korábban említettük, és tudjátok, a mai napon a pünkös napját ünnepeljük, a Szent Szellem eljövetelét. Ma üzenetnek azt a címet adtam, hogy a sebesen zúgó szélnek zendülése, amely eltelte az egész házat. Miről lehetne pünkös napján szólni? A pünkös napja számomra az egy különleges nap. Én életemben először egy pünköst vasárnap voltam gyülekezetbe, úgyhogy nekem is ez a születésnapom. A pünkös az sok újat hozott, mert akkor születtem újjá, és ez pontosan 23 évvel ezelőtt történt. És hálát adunk ki Istennek. Pünkös napja volt az első, hogy itt szolgáltam, és azóta eltelt egy év. Köszönjük az Úrnak. A pünkösd az mindig újat hoz, jót hoz, megújulást hoz, hiszen azt hozott az egész világ életében. Ugye pünkösd napja az a Szent Szellem kitöltésének az ideje, a Szent Szellem eljövetelét ünnepeljük ilyenkor, és különösé teszi azt, ad is ezt a mai ünnepet, hogy a zsidók is pont ezekben a napokban ünneplik a hetek ünnepét, és mindjárt egy pár szót fog szólni, hogy mit jelent a pünkösd, egy kicsit az előzményekről, hogy ezt jobban körbejárjunk. Én hosszú ideig, tehát én mindig kereszténynek tartottam magam, de sok mindent nem tudtam a pünkösdről, annyit, hogy nyílnak a pünkösdi rózsák, aztán meg eljött a Szentlélek. Ennyi volt az összes ismeretem korábban, és nagyon sokan vannak, akiknek nem túl sokkal több, azért egy kicsit körbejárjuk ma ezt a területet. Nem azt mondom, hogy ma bármit be tudunk fejezni, de egy átfogó képet szeretnék adni a pünkösdről. Ugye pünkös annyit jelent, hogy 50. Pentekosztész görögül, héberül pedig a savot. A zsidóknak van, illetve volt három, és van is három fő ünnepe, és ezek paralel beazonosíthatók a keresztény ünnepekkel. Az első ilyen ünnepük a zsidóknak a Páska, az a húsvét ünnepe, amikor az Egyiptomból történő kivonulást, szabadulást ünneplik, amikor elfogyasztották a Páska bárányt, és utána Isten csodálatos módon, hatalmas csodával kihozta őket az egyiptomi több mint 400 éves fogságból, és ez egy kötelező ünnep. Tehát három kötelező fő ünnep van a zsidóknak, pontosabban volt az Ószövetségben. Ugye az első az a Pészach, vagyis a húsvét, ami megegyezik a mi keresztény húsvétunkkal. Mi az igazi páskabárányt ünnepeljük, az igazi páskabárányunk az Úr Jézus Krisztus megáldoztatott. Aztán ezután következett a három főünnep második része, az a savót, ami a hetek ünnepe, ugyanis ez meg van írva a Bibliába, hogy hogyan kell megünnepelni, ezt még megelőzte az első zsenge ünnepe. Húsvét után két nappal, ez Nisszán hónap 16-ára esik, és másnapján kellett bemutatni az Úrnak az első zsengét, amikor az árpából levágtak egy kévét, azt a kévét föl kellett vinni a paphoz, és az a pap az új kévét, az első zsengét meglóbálta az Úr előtt, majd áldozniuk kellett, jó illatot kellett gerjeszteniük az Úr előtt. Ez az én információm, ismereteim szerint a második templomig volt, és tartották is ezt az ünnepet, és ezután következett pedig a heteknek az ünnepe. Tehát ezután innentől számítva a 7x7 plusz egy napon kellett megünnepelniük a hetek ünnepét, ez pedig az aratásnak az ünnepe. Tehát ez a vetés aratás. Ugye, és itt innentől kezdve ez a keresztény gyülekezeteknek, a Krisztus testének a létrejötte. Mindjárt kicsit részletesen fogok erről beszélni. Aztán a harmadik ünnepük a zsidóknak, ami szintén kötelező volt, az már ugye az őszre esik, ez a végső aratás. Hát ez az ünnep, aminek még paralel nincs keresztény megfelelője, ugyanis várjuk az igazi aratást, várjuk a messiásnak a visszajövetelét, és várjuk az 1000 éves királyságot, és ez is meg fog történni. Tehát itt a Mózes harmadik könyvéből leadtam a 23-as igeverset, a 23-as fejezet 10-es igeversét, ez vagyon írva a Bibliába, akkor vigyétek be az aratásotok zsengéjéből egy kévét a paphoz, tehát ez az első zsenge ünnepe. Ugye ki a mi első zsengénk? A mi első zsengénk az az Úr Jézus Krisztus, az első korintusi levél, 15. rész, 20-as igeverse. A messiás feltámadta halottak közül zsengékül azoknak, akik meghaltak. És olvashatunk erről a római levél 11. rész 16-os igeversében is, a messiás az első zsenge, és ugye benne van a jó reménységünk, mert ha pedig a zsenge szent, a tészta is szent lesz. Ugye az igevers úgy folytatódik, hogyha a gyökér szent, akkor az ágak is szentek. Tehát a mi megszentelődésünk az Úr Jézus Krisztusban van. Ugye tehát ha a messiás kovásztalanul tudott élni, és benne maradunk, akkor mi is bűn nélkül élhetünk, és ahogy ő feltámadt, mi is részesedhetünk az ő feltámadásában. De minden szükség volt az első kévére, amely tökéletesen magába hordozta a szentséget, hogy maga a tészta is szent legyen. Tehát akkor ettől fogva kellett 7 hetet számolni, és utána a következő napon, vagyis az 50-en, a Pentekosztész azt jelenti, hogy 50. Ez a zsidóknál is pontosan az 50. napra esett. Ez a búzaaratás kezdetét jelző, ugye arató ünnep. Ezeken az ünnepeken minden alkalommal föl kellett menni a jeruzsálemi templomban, tehát azt tudnunk kell, és tudjátok, sokszor elhangzott már, hogy az Ószövetségben egyszerű mezei halandó csak úgy nem mehetett Isten jelenlétében. Nem lehetett közösségbe Istennel, nem volt élő kapcsolata Istennel, hiszen a Isten jelenlétében csak a papok mehettek be, a levita nemzetségből, illetve a Szentek Szentjébe, ahol Isten szelleme lakott először a sátorban, ami köztük volt, hordozták közöttük a sátrat, illetve később, amikor megépült a Salamoni templom, ott is volt Szentek Szentje, a sátorban is volt Szentek Szentje, és oda egy évben egyszer a főpap mehetett be Isten jelenlétében. Tudjuk, hogy amikor Jézus kijelentette, hogy elvégeztetett, a templom kárpítja ketté hasat, és kijött Isten a templomból. Hiába próbálják meg Isten templomokba bezárni. Istennek egy új templom épült, és ez a templom mi vagyunk. Mi vagyunk a templomnak az élő kövei, tehát Isten szelleme onnantól kezdve bennünk lakik. Úgyhogy dicsőség legyen az Úrnak ezért. Tehát ugye ez történt, amikor... Ilyenkor felolvasták ugye Habakuk könyvét, Rút könyvét olvasták föl, hiszen Rút egy pogány volt, és tudjuk azt, hogy az ő anyósa Noémihez annyira ragaszkodott, hogy nem ment vissza a saját népéhez, hanem ragaszkodott Izraelhez, és ilyenkor a zsidók felolvassák Habakuk könyvét, illetve Rútnak a könyvéből olvasnak föl, és ünnepelnek, táncolnak, vigadnak, és az Úr jelenlétébe ajándékokat vittek. Ez minden zsidó férfinak kötelező ünnep volt az Ószövetségben. Ez a három ünnep, ez a három fő ünnep, és soha nem lehetett üres kézzel menni. Egyszerűen kötelező volt megjelenni Istennek a jelenlétébe. Ma nincsenek ilyen megkötéseink, ma nincs úgymond törvényünk ilyen szinten. Ugye a római levél 14. fejezet 16. részében olvassuk ezt. Nagyon sokszor keresztények megítélik egymást ünnep, meg evés, meg egyéb más dolgokban. Pál apostol világosan leírja a levélben, hogy ezek a megkötözöttségek nincsenek már az új szövetségben. Nem vagyunk a törvény alatt, és hogy ne ítélgessük emiatt egymást. Nincsenek ma már úgymond kötelező ünnepek. Természetesen ezek az ünnepek, mivel hogy az Úrnak az ünnepei, nagyon-nagyon kedvesek az Úrnak, és ezek az ünnepek, ezek dicsőséget adnak Istennek. De ez a szívünkből kell, hogy jöjjön. És nézzük a Római Levél 14. részébe csak néhány mondatot, az első rész, 14.1. A hitben erőtlen fogadjátok be, nem ítélgetvén a vélekedését. És nézzük, hogy milyen vélekedésekről van szó. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehet. A hitben erőtlen pedig zöldséget eszik. Tehát most nehogy itt, hogy vegetáriánus vagy, akkor nehogy itt kárhoztass magad, hogy te most hitben erőtlen vagy. Nézzük tovább az igét. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját, az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az urától képes, hogy megálljon. És az ötös vers. Ez az egyik napot különnek tartja a másiknál. Ugye nagyon sokszor van az, hogy szombat dolgában megítélünk, mert hogy a keresztények nem tartják meg a szombatot. Mondják a zsidókra, ők meg nem tartják meg a vasárnapot. Nincs szükség arra, hogy ítélgessük egymást, mert Isten szabadságra hívott el bennünket, és ahol az Úrnak a szelleme, ugye ott a szabadság, és pünköskor pontosan az Úrnak a szelleme jött el, hogy mindenki szabadon és szabadságban élhesse meg a hitét, és ez folytatja is Pál apostol. Az pedig minden napot egyformának tart. Kiki a maga megértésének teljességében járjon. Tehát Isten nem a cselekedeteinket nézi, hanem a szívünket nézi. Hatos vers. Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel, aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ad az Istennek, aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és az is hálákat ad az Istennek. Hálát adunk, mert közülünk senki nem él önmagának, és senki nem hal önmagának. Hálát adunk Istennek az ő igéért, és nincsenek ma már úgymond kötelező ünnepek. A törvény nem ír elő nekünk kötelezőt. Mindent, Isten a törvényt beírta a szívünkből, és a szívünkből kell, hogy előjöjjenek Istennek a csodálatos dolgai. Na, hát én azt hiszem, hogy ma föl kell, hogy olvassuk azt a részt, amikor eljött a Szent Szemlem, hogy valójában mi is történt, bár itt a gyerekek elmondták, de azért nézzük meg Istennek az igéjét. Tehát tudjuk azt, hogy megtörtént a húsvét, és megtörtént a Jézus Krisztus kereszthalála, megtörtént a feltámadás, és Jézus Krisztus, miután feltámadt, 40 napig még a tanítványaival volt, az apostolok cselekedetei első részében olvassuk, és a tanítványai tanította Isten országára tartozó dolgokról. És ott egy parancsolatot adott nekik, a parancsolat pedig úgy szólt, hogy el ne menjetek Jeruzsálemből, hanem maradjatok ott, és várjátok be az atyának az ígéretét, amelyet úgymond hallottatok tőlem. Tehát Jézus beszélt arról, hogy ő el fog menni, de el fog jönni a Szent Szellem, el fog jönni a vigasztaló, és az sokkal jobb lesz nektek, mint hogyha én veletek maradok. Tehát egy olyan dolog történt, amiről már a tanítványok tudtak, amit Isten kijelentett, és vártak. Vártak a felsőházba, tudjuk azt, hogy 120-an voltak, és 120-an várakoztak Isten ígéreteire. Ugye Jézus mennybe menetele után még 10 napot vártak, hogy elküldje az atya ígéretét. És itt egy nagyon fontos kijelentés van ebben. Tehát mi volt az utolsó parancsolata az Úr Jézusnak? Az, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Tehát nem az volt a parancsolata, hogy várjatok. De Jézus itt mégis azt mondta, hogy várjatok. És ez csak erre a 10 napra vonatkozott. Ugyanis nem a saját erőnkből, nem a saját képességünkből vagyunk alkalmasak arra, hogy prédikáljuk és hirdessük az evangéliumot, illetve azt a küldetést, amit Jézus adott minden tanítványnak, minden hívőnek be tudja tölteni, azt nem tudja elvégezni saját erejéből. Ehhez egy mennyei, természetfeletti erőre, Isten erejére, a Szent Szellem személyére van szükség. Mert ki a Szent Szellem valójában? A Szent Szellem az ugyanúgy Isten, mint a Fiú vagy az Atya. Ugye az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, ez a három egy, a három egybe, egy a háromban. Tehát nem lehet külön választani. De mégis, ha megnézzük, ugye a Biblia külön-külön beszél róluk. Már a Biblia legelső soraiba, a Mózes első könyvének az első rész második versében ott van a Szent Szellem, hogy Isten szellemben lebegett a vizek fölött. És akkor ott volt az Atya, és az Atya szólt, amikor az Atya szól, az az ige, és megtörtént a föld teremtése, tehát a Szent Szellemet kezdettől fogva a Biblia legvégéig megtaláljuk az írásokban, ugyanúgy az Ószövetségben, ugyanúgy az Új Szövetségben. És amikor valami sorsdöntő változás volt, akkor mindig a Szent Szellem ereje nagy erővel nyilvánult meg, majd meg fogunk nézni egy-két helyet a Bibliában. És miért kellett, hogy várjanak? A 8-as rész, apostolok cselekedetei 1-8 mondja. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok. Vesztek erőt. Milyen erőről beszél? Tehát a Szent Szellem nem egy erő, de a Szent Szellemnek van ereje. A Szent Szellem személy. A Szent Szellem személy, ugyanúgy személy, mint az Atya, mint a Fiú, és a Szent Szellem is ugyanolyan személy. A Szent Szellem eljöttetek, és lesztek nékem tanúim. Tehát a Szent Szellem által fogunk tanúbizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztusról. Ugye, mert Jézusnak leszünk a tanúi. Úgy Jeruzsálemben, tehát Jeruzsálemben kezdődött, hiszen Jeruzsálemben voltak a tanítványok, és a Jeruzsálemben voltak a zsidók, éppen a pünkösdöt ünnepelték, amikor Isten szelleme ugye nagy erővel kiáradt. És egész Júdeában, Júdea az Izrael déli részét jelenti a Júdeának, tehát amikor ketté szakadt az ország, a központja ugye Jeruzsálem volt. Aztán Szamáriában, Szamária az Izraelben volt, tehát az egész Izrael északi része volt. Szamária, aki Aháb király idején és az akkori királyok idején, főleg Aháb király és Jezabel idejében a bálványimádásnak a központja volt, és oda is el fognak menni a tanítványok bizonyságul, és nem állnak meg Szamáriánál, hanem meddig? A föld végső határáig. És ehhez semmi más és senki más nem tud erőt adni, hanem maga Isten szelleme. Isten szelleme nélkül nem lehet elvégezni. És nézzük meg, hogy megtörtént, az ígéret beteljesedett, a Szent Szellem kiárat, ez az apostolok cselekedetei 2. rész 2. fejezete, és az elejétől kezdem olvasni. És amikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. Együtt voltak, imádkoztak, várták. Nem tudták, hogy milyen a Szent Szellem, hogy fog kinézni. És egyszerűen vártak. Ez egy csodálatos hitcselekedet volt. Miért vártak? Mert Jézus azt mondta nekik, hogy várjanak. Nem gondolkodtak, hogy miért, meg hogyan, vártak. Tudták, hogy valami fog történni. Ott voltak 120-an. És lőn nagy hirtelenséggel, az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, elteli a házat, ahol ülnek vala. És megjelenének előttük 2 tüzes nyelvek, és üle mindegyikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. Istennek egy csodálatos időzítése. Ez pont azon az ünnepen történt, amikor minden zsidó férfi fönt volt Jeruzsálembe. Családostól ott voltak, ünnepeltek, táncoltak, örvendeztek. És Istennek a csodálatos időzítése, írogatják, olvastam ilyen tanulmányokat, hogy nem tudják, hogy hol lehettek, hogy Izraelben nem volt nagyon olyan épület, ugye a templomon kívül, ahol 120-an befértek, lehet, hogy ez valahol a templom mellett lehetett ez a felház, de minden esetre mindenki megtapasztalta az égnek az zendülését. Tehát különös erővel, különös dinamikával szállt le Istennek a szelleme, megrázta azt a környéket, úgyhogy mindnyájan megtapasztalták. És mindegyikre 2 tüzes nyelvek ülnek. Tehát a Szent Szellemet nem véletlenül párosítják és kapcsolják a tűzhöz. Ugye tudjuk, amikor Mózesnek is megjelent Isten az égő csipkebokorba, akkor tűz lángjával, és a csipkebokorból szólt hozzá. Az Ószövetségben is találkozunk a tűzzel. Amikor a salamoni templomot fölszentelték, majd meg fogjuk nézni, akkor Isten tüze leszállt, és megemésztette az egészen égő áldozatot. És a Szent Sátorban ugyanúgy, amikor a frigyládát bevitték, ugyanúgy különleges erővel nyilvánult meg Isten szellemének az ereje, és történt valami. Valami olyan dolog történt, ami azelőtt soha nem történt a Szent Szellem által. Elkezdtek szólni más nyelveken. A nyelveken szólás. És elcsodálkoztak a zsidók, ott mindenféle emberek voltak. Voltak ott médek, perzsák, voltak ott prozeliták, ugye a prozeliták azok az emberek, akiket a zsidók befogadtak, ott is volt van, ugye, többfajta prozelita, van, aki csak féligaz, van, aki körülmetélkedett, és teljesen beolvadt a zsidóságba, és ugyanúgy a törvényt megtartották. Tehát ott volt egy csomó nemzet, az akkori rabbik szerint, a hívők szerint, akik zsidók, akik írtak erről, ugye azt írták, azt írják a tanulmányaikba, hogy akár 70 nyelven is ugye megnyilvánulhatott a Szent Szellem, mivel ők 70 nemzetet tartanak számon. Hogy így volt, vagy nem így volt, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy Isten szelleme kiárat, és egy természet feletti jelenség követte, elkezdtek szólni más nyelveken. És a Szent Szellem betöltekezés, hogyha megnézzük, amikor az emberek betelnek Szent Szellemmel, akkor mindig ezek a jelek követik a Szent Szellem betöltekezést. A nyelveken szólás. Ez a más nyelven szólás. Majd lesz még róla szó mindjárt. És igazániból nem tudták hova tenni a zsidók, nem tudták az ott lévő emberek, hogy mi történt, de Péter megoldotta a helyzetet, fölállt, és egy nagyon jó alkalom volt, hogy elkezdjen prédikálni. Ezt pedig a 17-es részben olvassuk, és akkor mondja Péter, és lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én szellememből minden testre, és profitálnak a ti fiaitok, leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és a szolgáló leányaimra is, tehát ez nagyon fontos, kitöltök azokban a napokban az én szellememből is profétálnak. Tehát nincs különbség Krisztusban, hogy férfi vagy nő, ugyanúgy profétálhat egy nő, ugyanúgy profétálhat egy férfi, hiszen minden a Szent Szellem által történik. A Szent Szellem, amikor kitöltetett, akkor kitöltetett minden ajándéka. A Szent Szellemmel együtt jön minden, ami ma jelen van a keresztény egyházakba. Tehát nem külön ajándékok ezek, hanem minden a Szent Szellemmel együtt jött el, és minden rendelkezésünkre áll, ami a mi keresztény életünkben, ami mi hivatásunkban, a küldetésünkben, az elhívásunkban, amire csak szükségünk van, a Szent Szellem azt mind biztosítja számunkra. Hát Jézus nem csak úgy küldte el a tanítványait, hogy menjetek, aztán csináljatok, amit akartok, meg amit tudtok, hanem megadta hozzá a képességet, megadta hozzá az erőt. Küldött egy olyan személyt, aki vezetni fogja őket. Ha olvassuk a János evangélium 14-15-16. Részében olvasunk, amikor Jézus ígéretet tesz a Szent Szellem kitöltéséről. És azt mondja Jézus, hogy jobb lesz nektek, ha én elmegyek. A tanítványok nagyon elszomorodtak. Ott volt velük Jézus, ha valami problémájuk volt, akkor mentek Jézushoz. Ha valami kérdésük volt, mentek Jézushoz. Ő benne biztak, föltették az egész életüket. És ez egy megdöbbentő bejelentés volt a számára, hogy én elmegyek. De akit küldök helyettem, az még sokkal jobb lesz, mint én vagyok. Hiszen maga Jézus is, mint Krisztus, mint messiás, mint felkent szolgált itt a földön. És amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, rászállt Isten szelleme, mint egy galamb. És ő nem mint Isten szolgált a földön, hanem mint felkent, mint Krisztus. Ugyanazon, ugyan ő általa, ugyanúgy a Szent Szellem által, ahogy, és ugyanaz a Szent Szellem szállt rá Jézusra, aki kitöltetett pünkös napján, akit mi is vehetünk. És ahogy a tanítványoknak az erejét, a természet feletti erőt adott neki, ugyanúgy kapunk mi is ma Isten szellemétől mindazokat az ajándékokat, mindazokat a képességeket, mindazokat az isteni képességeket, amely alkalmassá tesz minket arra, hogy a hívő életünkben egy erős, dinamikus keresztény életet tudjunk élni. A Szent Szellem nélkül ez lehetetlen. Ez nem megy. A saját erőnkből hova jutunk, azt már néhányszor megtapasztaltuk, és mindez Joel próféta megprófétálta. Próbáltam kideríteni, hogy mikor élt Joel próféta, nem sikerült. Azt tudom, hogy egyik azt mondja, hogy a 9. században Krisztus előtt, a másik 5., hát nem mindegy, elég sok a különbség. A lényeg az, hogy prófétált, lényeg az, hogy benne van a Bibliában, és Isten kijelentette általa a Szent Szellemet, hogy a Szent Szellem el fog jönni. Tehát valójában a Szent Szellem az egy teljes korszakváltást hozott. Innentől kezdve megváltozott a helyzet. Bármelyik földi halandó Isten jelenlétébe kerülhet. bármelyik földi halandónak közvetlen kapcsolata van Istennel, hiszen, írja az első korintusi levél, aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. A mi szellemünk és Isten szelleme, amikor újjászülettünk, amikor befogadtuk az Urat, akkor az teljesen egyesült, egyé vált, elválaszthatatlanul egy lett. Egy lett. Isten bennünk él. Isten nem lakik már kőépületekbe. Ha Istennel akarsz találkozni, akkor nyugodtan menj be a belső szobádba, és bárhol, ahol vagy, imádkozhatsz. Jézus erről beszélt a Jákob kutyánál, annak a kananeus asszonynak. De kérdezte át, most akkor hol imádkozunk? Ugye a szamáriai volt. Szamáriaiak tiltották, hogy lejöjjenek Jeruzsálembe. Akkor most hol imádkozzunk? Az egyik ezt mondja, hogy itt, a másik azt mondja, ott. Jézus pedig elmondta az igazságot. Se nem itt, se nem ott, hanem hogy imádjuk az atyát? Szellemben és igazságban imádjuk az atyát. Miért tud ez megtörténni? Azért, mert Isten szelleme bennünk él. Tehát a szellemünk a 100%-ban szent szellem, 100%-ban Isten. És azt mondta Jézus, azt ígérte, hogy innentől kezdve ő fog vezetni bennünket, és ő fog elvezetni bennünket minden igazságra. A Szent Szellem nélkül nem tudunk eljutni Isten igazságára. Tehát írja a II. Korintusi levél 3. részében az ige, hogy a betű az megöl, a szellem az, ami megeleveníti. Tehát ha a betű önmagában az csak az írás, az csak a logosz, az csak a betű, de aki a betű mögött áll, aki az írások mögött áll, a Szent Szellem, és a Szent Szellem tudja élővé, hatékonnyá, dinamikussá tenni az igét, ő tudja a kimondott szavainkat felkenni, és ezek a kimondott szavak úgy tudnak hatékonyak lenni. Mert a Szent Szellem Jézus tanúbizonysága. Én nem tudok senkit meggyőzni arról, hogy Jézus meghalt értünk, és Jézus feltámadt. Én nem voltam ott, de a Szent Szellem ott volt. És a Szent Szellem az bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról. Ő az, aki meg fogja győzni a szívünket, hiszen az ő feladata. Tehát tulajdonképpen itt alakult meg az eklézsia, itt alakult meg a gyülekezet, és valójában ez egy új rendszer, egy új kapcsolati rendszernek a kezdete. Egy olyan dolog, ami eddig még nem volt. És meddig fog fönnállni ez a rendszer? Mindaddig, amíg el nem ragadtatunk, igaz? Mert hogy az Antikrisztus eljöjjön, ahhoz a Szent Szellemnek félre kell tetetni. Amíg a Szent Szellem itt van, addig az Antikrisztus úgymond nem tud színre lépni. Tehát ez a korszak egyszer le fog zárulni, de most bárki, aki újjászületik, betöltekezhet Isten szellemével. Hogy hogyan, azt mindjárt majd meg fogjuk nézni, az alkalom vége fele, és meg is fogjuk tenni. Tehát ugye miért jött el a Szent Szellem? Az, hogy tanúi legyünk Istennek a Szent Szellem által, elvezet minket minden igazságra, Jézus bizonyságtevői lehessünk. És ugye az isteni természetnek a részesei lehessünk. Ezt már nagyon sokszor felolvastuk a Jeremiás 31-31-et, amikor Jeremiás profétál arról, hogy fog jönni egy új rendszer, egy új korszak, egy új szövetség fog jönni, és ennek pontosan ez lesz a lényege. A Jeremiás 31-33-at olvassuk csak föl, hanem ez lesz az a szövetség, amelyet e napok után Izrael házával kötök, ezt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Dicsérjük az Urat. Ha megnézzük a 2 Péter 1-et, odalapozzuk a Bibliát, és azt hiszem, hogy szebben, jobban nem tudjuk ezt megfogalmazni. Halleluja! Nem a Jánosnál keresem, akkor előbb megtalálom. Halleluja! A Péter 2. levele, 1. rész, 3. ige verstől. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre, az Isten félelemre való, az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével, hatalmával elhívott. Rengeteg minden van ebben az ige versben. Nézzük csak meg egy kicsit. Az ő isteni ereje megajándékozott bennünket. Ugye ez pünkös napján. Mindenre, ami az életre és az Isten félelemre való. Kire van szükségünk? A Szent Szellemre van szükségünk, hogyha áldott, győztes életet akarunk élni, mert mindennel meg vagyunk ajándékozva, ami az életre és az Isten félelemre való. Mi módon? Az ő megismerése által. Ki által tudjuk megismerni Istent? A Szent Szellem által. Ő jelenti ki nekünk az Atyát. Egy élő kapcsolatunk lesz Istennel. A kereszténység nem más egyébként, mint egy élő kapcsolat Istennel. Nem egy vallás, nem egy vallásrendszer, hanem egy élő kapcsolat Istennel. Aki minket az ő saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Nagyon nagy kiváltság ez. Nagyon nagy kiváltság ez mindannyiunk számára. És annak előtte, mielőtt a Szent Szellem el nem jött, nem volt ilyen lehetőség. Kiváltságos emberek voltak azok, akik kapcsolatban lehettek Istennel, a királyok, a papok és a proféták, ugye? Tehát ezt tudjuk az Ószövetségben. Ők voltak azok, főleg a papok, akik arra hivattak el, hogy Isten és az ember között közben járjon. Ma nincs szükséged senkire, hogy közben járjon Jézushoz, és közben járjon az Atyához, mert egy a közben járó Isten és ember között az Úr Jézus Krisztus. És Isten szelleme pedig bent van. Közvetlen kapcsolat van Istennel, közvetlen telefonvonal. Bármikor szólhatsz az Atyához. Ő nála nincs foglalt jelzés soha. Dicsérjük az Urat. Amely által a megígért igen nagy becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket, hogy azok által az isteni természet részesévé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságokban van e világon. A Szent Szellem által tudjuk úgymond betölteni a keresztény törvényt, a szeretet parancsolatát, mert Isten szelleme fog elvezetni minket minden igazságra, Isten szelleme fog vezetni bennünket. Ugye tökéletes keresztény élet egy mondatban megfogalmazható, kövesd Isten szellemét. Isten szelleme soha nem fog egy rossz házasságba, egy rossz befektetésbe, egy rossz kapcsolatba vezetni. Isten szelleme mindig az igazság útján vezet bennünket. És nem külső vezérlésűek vagyunk, mint a törvény, hanem belső vezérlésűek vagyunk. Isten programja beleíródott a belsénkbe. Egy új program került belénk. Belső vezérlésűvé váltunk, és Isten szelleme, aki vezet bennünket. Hát most megnézhetnénk az előképet, nem túl sok idő van, de hogyha megnézzük, hogy mi történt, én azt hiszem csak elmondom, nem fogjuk felolvasni az igéket, mert az úgy nagyon-nagyon hosszúra nyúlna. Miután ugye lerombolták a második templomot, ez már harmadik templom volt végül is, bocsánat, Krisztus után 70-ben a rómaiak lerombolták, ugye onnantól kezdve megszűnt úgymond a zsidóknak az áldozás, nem tudtak Isten jelenlétébe menni, nem tudtak áldozatokat bemutatni, és rá egy 70-100 évre úgy döntöttek, hogy mégiscsak meg kellene ünnepelni ezt a pünkös napját, és így lett a törvényadásnak az ünnepe, a pünköst. Tehát pontosan, hogyha megnézzük, és hogyha kiszámoljuk, miután kijöttek Egyiptomból, pontosan 50 nap telt el addig, amikor Isten adta nekik a törvényt. Ez a törvényadásnak az ünnepe is ma a zsidók számára, és ezt ünneplik, hogy Isten akkor adta a törvényt. Ugyanilyen természetfeletti jelenségek voltak. Füstök voltak, zengett a hegy, rengett ott minden, tüzek voltak. És Isten viszont nem engedte, hogy Mózesen és Áronon kívül bárki a hegyhez érjen. El kellett, hogy távolodjanak a hegyhez. Az Ószövetségben nem mehetett senki, ha még egy állat ért is a hegyhez, akkor azt le kellett nyilazni, meg kellett ölni. Ha bárki oda ment, az meghalt. És tudjuk azt, hogy mire Mózes lejött a hegyről, fönt volt egy csomó ideig, és miután lejött a hegyről, addigra aranyborjút öntöttek. És azon a napon, a pünkös napján meghalt 3000 ember. Ez volt a törvény adáskor. Mi történt pünkös napján? Pünkös napján pedig Péter prédikációjára 3000 ember fogadta el az Urat, 3000 ember életet kapott és örök életet kapott. Tehát a Szent Szellem életet hozott nekünk. Amikor felszentelték a szent sátrat, tehát miután kijöttek Egyiptomból, Isten megparancsolta Mózesnek, hogy készítsenek sátrat, pontosan úgy, ahogy azt Isten elmondta, ott ugyanúgy elkészült a szentek szentje, de mielőtt ezt megtette, szükség volt Istennek egy papságot kinevezni, és akkor nevezte ki és kente fel Áront és az ő fiait papnak. És az ő feladatuk volt az, hogy hordozzák Istennek a sátorát, és Isten jelenléte közöttük volt a pusztában. És Isten jelenléte olyan mértékben nyilvánult meg, miután bevitték a frigyládát a szentek szentjébe a függönyön túl, hogy egyszerűen Mózes nem tudott belépni a sátorba. Olyan köd fogta el a sátrat. És utána folyamatosan Isten szintén a szelleme által a pusztában kísérte őket, nappal kötformájában, éjszaka pedig tűzoszlopban vezette őket, tehát valójában a Szent Szellem volt velük végig az egész pusztai vándorlásban. Mit jelentetted a számukra? Azt, hogy az ellenség rettegett tőlük, mert egyszerűen nem tudták őket legyőzni. Amerre vándoroltak, mindenhol ellenséges népek vették körül őket, és féltek, az amálekiták is féltek tőlük, és ugye többször megtámadták őket, és mindig vereséget szenvedtek, mert Isten szelleme volt vele. Ugyanúgy Dávidot, amikor fölkente Isten, ez már nyilván később történt, ugyanez történt, hogy Dávid rengeteg harcot vívott meg. Nem olvassuk a Bibliába, hogy egyetlen katonája is megsérült, vagy meghalt volna, néha egy maroknyi kis csoporttal legyőztek népeket, és rengeteg győzelmet aratott. És Dávid tudta, hogy mindez Isten szellemének, Isten erejének köszönhető. Ma a Szent Szellem ugyanúgy védelmez bennünket. Ugye a 91-es Zsoltár is a Dávid szájából származik, aki a fenséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam váram Istenem, ő benne bízom. Hát ő szabadít meg a madarász tőréből, a veszedelmes dögvésztől, tollaival fedez be engem, szárnyai alatt van oltalmam. És a frigyládám pontosan erről volt szó, hogy amikor bevitték a jeruzsálemi templomba és a frigyládát, akkor a kerubok szárnyai alá tolták be, és Isten óvta Izrael népét, amikor Istennek az útján jártak. Ott mutatták be az áldozatokat. Isten tüze emésztette meg azt az állatot, azokat az állatokat és az áldozatokat. És a főpap, amit ugye bemutatott minden évben az engesztelés napján. Tehát a Szent Szellem egy különös védelmet ad nekünk. Tehát amikor a Szent Sátort felszentelték, akkor ugyanez történt. A Szent Szellemnek egy csodálatos megnyilvánulásai erővel és hatalommal nyilvánult meg. Tehát a törvény adáskor is a Szent Szellem erő teljesen nyilvánult meg. Minden rendszerváltásnál, ha megnézzük, találkozunk Isten szellemével. Na most a pünkös napjától menjünk tovább. Nézzük meg az első korintusi levél 12. rész, 3-as és a 7-es igeversét, a 3-as verset nézzük. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Isten szellem által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által. Amikor befogadjuk az Urat, akkor Isten szelleme, előtte Isten szelleme jelenti ki Jézusnak a Krisztus voltát, az Úr voltát. Tehát csak a Szent Szellem által mondhatjuk Úrnak Jézust. A 7-es vers, a szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. A Szent Szellem építő dolgokat hoz a számunkra. Nélküle nem ismerjük Istent. A Szent Szellem által lettünk megtisztítva. Ha nézzük az első korintusi levél 6. részét, vizsgáljuk meg, hogy mit végez a Szent Szellem az életünkben. Sok időnk nincs, még a nyelveken szólásra azért kicsit ki fogunk térni, mert az nagyon-nagyon fontos. Első korintusi levél 6. rész, 9-től 11-ig nézzük meg. Avagy nem tudjátok-e, hogy az igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegyetek, se paráznák, se bálványimadók, se házasságtörők, se kéjencek, se férfi szeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se rágalmazók nem örökölhetik az Isten országát. És most a 11-es versen van a hangsúly. Ilyenek voltatok. Ilyenek voltatok. Tehát ez a múlt idő. Mindannyian, amíg nem ismertük az Urat, amíg nem születtünk újjá, mindannyian ilyenek voltunk. Ilyenek voltatok. Most pedig névek, mert Isten megmosott, megszentelt, megigazított benneteket az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk szelleme által. Ez a mennyei tűz, ez égette ki belőlünk a bűnnek az utolsó csiráit is, tehát ilyenek voltunk, és ilyenek ki lettünk Isten szelleme által. A szellemünk el van pecsételve örökre Isten szelleme által. Örökre megigazultá tétettünk. A szellem cselekszik ugye Krisztus testén keresztül. Tehát ha megnézzük az első korintusi levél 12. részét, ott a szellemi ajándékokról van szó. A Szent Szellem az rajtunk keresztül tud cselekedni, és rajtunk keresztül tud mozdulni. Még mindig hallok keresztényeket, hogy várnak a Szent Szellemre, hogy csináljunk valamit. Én pedig azt mondom, hogy a Szent Szellem vár ránk, hogy mi mozduljunk már meg végre. Ha mi nem mozdulunk meg, akkor ülhetsz amennyit akart, a Szent Szellem nem erőszakos. A Szent Szellem nem fog kirúgni a karosszékedből, és nem fog megmozdítani bennünket. Ahányszor elmegyünk, és ahányszor megmozdulunk, Isten szelleme mindig jön velünk. Mert Isten szelleme bennünk van, és Isten szelleme rajtunk van. Tehát be lehet teljesedni Szent Szellem előtt, mindjárt lesz majd szó, tehát lehetünk teljesek a Szent Szellemmel. A második korintusi levél 3. rész 3-as és a 6-os igeversét megnézzük. Aki felül nyilvánvaló, hogy a Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten szellemével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívek hústábláira. A mi törvényünk hol van? Nem a kőtáblán, hanem bent van a szívünkbe. Aki alkalmassá tett arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. A szellem teszi élővé. 17. vers. Az Úr pedig szellem, ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Isten szelleme szabadságot hozott. Hálát adunk Istennek. Ugye Jézusnak az első szava ez volt, amikor a Lukács evangélium 4. részében az első prédikáción, hogy szabadon bocsájtsam a lesújtottakat, és hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Hálát adunk Istennek. A 18-as vers. Mivel pedig az Úrnak dicsőségét, visszatükröződését, mindnyájan fedetlen alca szemlénvén, ugyanazon ávlázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, kitől? Az Úrnak a szellemétől. Nem tudod megváltoztatni magad. Nyilván oda kell, hogy szánjad magad. Ezt te tudod megtenni. Isten szelleme nem erőszakos. Isten szelleme nem kényszerít téged semmire. De kell egy elhatározás, egy döntő elhatározás, hogy átadjuk magunkat Isten szellemének. És ő az, aki épít bennünket, ő az, aki által tudunk növekedni szent templommá. Ő általa tudunk mindent elvégezni. És most nézzük, hogy a nyelveken szólás. Nézzük meg az Ézsaiás 28-at, én azt hiszem, hogy azt mindenképpen jó megnézni, hiszen Isten mindent, amit cselekedett az új szövetségbe, azt előre kijelentette. Semmi olyan új dolog nem történt, ami ugye meglephette volna a hívőket, hiszen ha megnézték az írásokat, akkor minden előre ki lett jelentve, a 28.11. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fogok szólni a néphez, aki ezt mondá népünk, ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés, és nem akarták hallani. A nyelveken szólás az nem munka. A nyelveken szólás ad nekünk nyugalmat. Miért kell nyelveken szólnunk? A Róma 8.23 beszámol erről, mert amit kérnünk kell, vagy kellene, nem tudjuk, de a szellem segítségére van a mi esedezésünknek, a mi könyörgésünknek. Igazából a Szent Szellem nélkül még imádkozni sem tudunk Isten tökéletes akaratában. Ami érzelmünk, ami értelmünk, az korlátozott. De Isten szelleme korlátlan. Hányszor van az, hogy nem tudod, hogy mit kérjél Istentől, vagy hogy hogyan kérjed, vagy mi lenne neked a jó? Még Isten azt is jobban tudja, és ilyenkor a szellem által ki tudja jelenteni. Ő világosítja meg számunkra az igét. Hányszor volt már, hogy elolvastál egy igeszakaszt, és nem értem, Volt már ilyen? Biztos, ha olvastál Bibliát, akkor biztos, hogy volt ilyen. Én nem vagyok az a nagyon-nagyon nagy nyelveken imádkozós, aki folyamatosan órákat imádkozik nyelveken, de csak hogy nem én is úgy vagyok, mint Smith Wigglesworth mondta, hogy nem imádkoztam 15 percnél többet soha, de 15 perc sem telt el, hogy ne imádkozzak. Én inkább sok rövideket szoktam imádkozni, akár egy fohász a szívből, és amikor elolvasunk egy ige szakaszt, nem értjük. Akkor én nagyon egyszerű dolgot szoktam tenni, leteszem a Bibliámat, és elkezdek nyelveken imádkozni. Szent Szellem, te bennem vagy. Te tudod, hiszen te írtad ezt az egészet. Ha valaki, akkor te tudod, hogy miről szól itt ez a történet. És Isten mindig meghozza a világosságot. Isten mindig rámutat az ő igényének az igazságára. A Szent Szellemnek a úgymond a gyakorlati haszna az életünkben az egyszerűen felbecsülhetetlen. Nem tudod, hogy valakivel kössél üzletet, ne kössél üzletet. Sok mindent nem tudunk. De a Szent Szellem mindent tud. Van egy társunk, van egy barátunk, van valaki, aki mindent tud. Hányszor tettük meg, hogy elmentünk a barátunkhoz tanácsot kérni, aki maga sem tudja, hogy mit tegyen. Mi pedig elmentünk tőle tanácsot kérni. Ezt nagyon sokan eljátszottuk. Elmész 10 emberhez, kapsz 10 tanácsot. Jobb, ha bevonulunk ilyenkor az imaszobánkba, és elkezdünk nyelveken szólni. Ugyanis a nyelveken szólás az minden hívőnek adatot. Ugye két dolog van, amivel összekeverik, az első korintusi levél 14. részében vannak a szolgálati ajándékok. A szolgálati nyelveken szólás az ugye nem adatott mindenkinek, de neked, mint személyes hívőnek, mindenkinek adatott. Hiszen ha az Úr Jézus mennybe menetel előtti utolsó szavait, utolsó parancsolatait idézzük a Bibliából, a Márk evangélium 16. részéből, a 17-es igeversek, azt mondja, hogy a hívőket pedig jelek fogják követni. Az én nevemben ördögöket üznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálos isznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Új nyelveken szólnak. Kik fogják ezt tenni? Valami különleges emberek? Nem, a hívők. Jézus azt mondta, hogy ez mindenkinek adatik, a nyelvek imája, nem csak különleges embereknek. Tehát ha téged erre tanítottak, vagy valaki most hall minket az interneten, és azt mondták neki, hát a nyelveken szólásra várni kell, sokat kell várni, azt ki kell érdemelni, az nem mindenkinek adatott, és akkor az első korintusi levél 14. részből idéznek egy sort. Belefutottam már ilyen hívőkbe. Elhitették velük a hazugságot. Nem, ha te szellemmel újjá vagy születve, betöltekezel Szent Szellemmel, az első jele a Szent Szellemmel való betöltekedésnek, hogy nyelveken imádkozol. Én nekem fogalmam nem volt, hogy mi az a nyelvek imája, ugye 23 évvel ezelőtt pünkös napján eljöttem, és ott ilyen furcsa dolgok történtek a számomra, megkérdezték, hogy imádkozok-e nyelveken. Mondom, hogy micsoda. De ez volt az első kérdésem. Na akkor elől a helyed, előre vittek, és nem tudtam, én sem ismertem, hogy ki ad a Szent Szellem, nem tudtam, mi fog történni, de amikor megkértem a Szent Szellemet, hogy szálljon rám, egyszerűen, mint az élővíznek a folyamai megindult, és elkezdtem nyelveken imádkozni. Abszolút nem értettem, hogy mit mondtam, az értelmem, az agyam számára, ez egy totálisan értelmetlen dolog. De mindjárt megnézzük, az 1 Korintus 14-ben pontosan ez van leírva, hogy aki nyelveken szól, az nem embereknek szól, hanem az Istennek, senki sem érti, mert a szellem által szól titkokat. Senki sem érti, ebben benne van, az, hogy én sem. Tehát senki. Titkokat szólunk, olyan dolgokért imádkozunk, amit egyébként nem tudjuk, hogy kellene imádkozni, nem tudjuk, hogy hogyan kellene imádkozni. És nagyon sok embert, nagyon sok hívőt a nyelveken szólás áldásától meglop az ördög, meglop a sátán, mert elhitettek velük egy hazugságot. Egyszerűen, ha megnézzük az igét, mi történt ott pünkös napján? Egyszerűen kiáradt a Szent Szellem, betöltekeztek és elkezdtek nyelveken szólni. Ez ilyen egyszerű. Ezt lehet bonyolítani, de igazándiból nem érdemes. Aztán, ha megnézzük az apostolok cselekedetei 10. részének a 44-es igeversét, ott tudjuk, hogy Cornélius házáról van szó, az is köztudott, hogy körülbelül 30 évig nem hirdették az evangéliumot a pogányoknak, csak a zsidóknak. Bár voltak köztük jövevények, voltak köztük prozeliták, de igazándiból a pogányoknak nem hirdették, és egyszer csak egy természet fölötti hívást kapott Péter. Angyal jelent meg, hogy menjen el, Joppéba menjen el Cornélius házához. Ez a Cornélius, ez egy tiszt volt, egy római tiszt volt, egy pogány ember volt, és ha megnézzük a rabinikus hagyományokat, a rabinikus judaizmust, Abba világos volt, hogy egy ember, egy pogány, egy zsidó ember, egy törvény alatt lévő ember, az nem mehetett be a pogányokhoz. Ez egyszerűen tiltotta a törvény. De mivel, hogy Isten elhívta Pétert, elment Cornélius házához. És elkezdte szólni Péter az igéket, a történetet elolvashatjátok. Elolvashatjátok, és a 10.44-et, ha nézzük, mikor még szólá Péter az igéket, szálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e beszédet. És elámulkodának a zsidóságban való hívők, mindazok, akik Péterrel együtt voltak, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. És miért tudták, hogy kitöltetett? Nézd meg a 46-os verset. Mert hallják valahogy, ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Ezek az emberek semmit nem tudtak Jézusról, legalábbis nem sok mindent. Semmit nem tudtak a Szent Szellemről. Egyszerűen még csak Péter prédikált, megnyitotta a száját az igére. Isten Szelleme betöltötte őket, és már is elkezdtek nyelveken szólni. Nem böjtöltek érte, nem várták, nem gondolom, megérdemeljük, vagy nem érdemeljük. Hát egy ajándékot nem lehet megérdemelni. Ez a Szent Szellem ajándéka. Az ajándékot azt csak kapod. Hát nem azért kapjuk, hál' Istennek, mert megérdemeljük, igaz? Hanem egyszerűen csak kapjuk. És ugyanez történt. És még számtalan helyen, hogyha megnézzük Isten igéjét, akkor látjuk ugyanezt. Természetesen megtudták a zsidók, hogy Péter, ugye a jeruzsálemi gyülekezet megtudta, hogy Péter elment pogány házhoz, és bizony kérdőre vonták, hogy hú, megszegted a mi hagyományainkat. Pogányokhoz mentél el? És Péter mivel védekezett? Pontosan ez volt a védekezésének alapja. Isten hívott oda, szóltuk az igéket, kitöltetett a Szent Szellem, ugyanúgy, ahogy ránk, és hallottuk őket nyelveken szólni. Mit gondoltok? Isten megváltozott? A Szent Szellem megváltozott? Egyáltalán nem. És miért adta Isten a nyelveken szólást? Szerintetek? Isten ad haszontalan dolgokat? Nem hiszem, ugye? Tehát Istennek oka volt arra, hogy legelőször a szánkkal és legelőször a nyelvünkkel foglalkozzon. Mert nagyon fontos. Gondoljatok bele, hogy Isten a szavával teremtette az egész világot. És amikor Isten szólt, akkor ugye az az ige, és akkor jött a Szent Szellem. Amikor mi szóljuk Istennek az igéjét, akkor az ige felkent. Akkor az ige alapján a Szent Szellem cselekszik. Nagyon sokszor, hát hosszú évek óta csak csodálkozunk, valakire rátesszük a kezünket, imádkozunk, és a Jézus nevébe gyógyulj meg. Ráparancsolunk egy süket fülre, hogy nyíljon meg, és megnyílik a süket fül. Én ugyanúgy csodálkozom, mint akivel ez megtörténik, mind a mai napig. Mert én nem tudom, hogy Isten hogy teszi. És tudod, nem is kell ezt nekem tudni. Nekem egy dolgot kell megtennem, amit ő mondott. Azt mondja, hogy a hívők betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. És én megteszem az én részemet, a többi az majd Isten gondja. Ő majd megteszi az ő részét. Az már nem az én részem. És pontosan az engedelmességünk múlik, hogy megmerünk tenni dolgokat, vagy nem merünk megtenni dolgokat. Tehát a Szent Szellem ő személy. Ugye van tudása, akarata, lelke, szeretete, Jézus kijelenti nekünk, bennünk él, a mi háza vagyunk, ugye Efézus 2.22, akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Szent Szellem által. Csak nagyon-nagyon röviden, mert kezd elfogyni az időm. És a Szent Szellem az pedig a ugye mostani időkről szól. Ugye ő az örökké való szellem. Csomó minden kijelentést kapunk Isten szelleméről. A Szent Szellem az 1. Korintusi levél 2.10-ben van, hogy a Szent Szellem mindeneket vizsgál, még az Isten mélységeit is. A János 16-ot már említettem, hogy minden igazságra elvezet bennünket. Na, hát mennyi minden jó dolgot elmondtam, egy töredékét, egy csipetnyit a Szent Szellemről, hogy miért csodálatos nap a pünkös napja, akkor most csak egy kérdés van. Hogy kaphatjuk meg? Hogy tudunk betöltekezni Szent Szellemmel? Hát nagyon egyszerű, és erre fogunk megnézni igéket, és a hit halott cselekedetek nélkül. És hogyha vannak ma itt, vagy esetleg az internet nézők között olyanok, akik még nem teljesek Szent Szellemmel, akkor számukra is lehet egy igazi pünkösd. Egy igazi pünkösd, amikor megtelsz Isten erejével, megtelsz Isten lényével, amikor újjászületsz, amikor befogadod Jézus Krisztust, ezzel fogjuk kezdeni. Ki kaphatja meg a Szent Szellemet? azok, akik Krisztus Jézusban vannak. A pogányok, az Isten nélkül valók nem kaphatják meg Isten szellemét. Először is be kell fogadnunk Jézust a szívünkben. Mitől vagyunk hívők, mitől vagyunk keresztények? Nem azért, mert kereszt van itt kint a templomunkon, vagy egy kereszt van a nyakunkon, hanem Jézus bennünk él. A Krisztus bennünk él. Élő kapcsolatunk van Istennel, mert befogadtuk őt. És amikor befogadtuk őt, akkor a Szent Szellem és a mi szellemünk egyé válik. Amikor arról beszélnek, hogy az újjászületés az egy micsoda folyamat, akkor én kikapcsolom a tévét, vagy ahol hallom ezt bárhol, elmenekülök onnan. Mert ez egy szempillantás. Ugyanúgy, ahogy hirtelen kitöltetett, ugyanúgy. Isten azonnal újjáteremti a szellemedet. Egy új teremtés vagy. Újjáteremti. A Szent Szellem teszi egy szempillantásban. De az csak egy dolog. Tehát ebben pohárban lehet ennyi víz, vagy lehet teljesen. A Szent Szellem mértéke az életünkön, a szolgálatunkon, a testünkön, az életünkben, annak a mértéke viszont lehet különböző. Tehát be kell, hogy teljesedjünk, be kell, hogy töltekezzünk a Szent Szellemmel. És mindenki, aki Krisztusban van, vehet Szent Szellemet. Ugye Pál apostol a térítő útján, úgymond a hittérítő útján, a szolgálatában találkozott efézusi tanítványokkal. Aztán kérdezték, hogy vettetek-e már Szent Szellemet. Kérdezték a tanítványoktól. Mondta, azt se hallottuk, hogy van Szent Szellem. Nagyon sok drága keresztény éli így a keresztény életét, víz nélküli életet, erő nélküli életet. Ők nem hallották. Hát akkor, hát a János keresztségére megkeresztelkedtünk. Hát akkor vegyetek Szent Szellemet. Péter rávetette, Pál apostol rávetette a kezüket, és megteltek Szent Szellemmel. Ez ennyi volt. Nem böjtöltek érte, nem imádkozták, nem várták, amíg kiérdemlik, nem várták, amíg a Szent Szellem majd egyszer hátha rájuk száll, és megajándékozza őket, hanem egyszerűen vettek Szent Szellemet. Újjá voltak születve, és mindez megtörtént. A Lukács 11.13-at szeretném, hogyha ki lenne vetítve. Ha ti azért gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik, nem akik várják, nem akik megérdemlik, hanem kik, akik kérik. Tehát kérjetek és adatik néktek. Nagyon jó. Ugye tudjuk nagyon jó, a Zabcsel 8-ban apostolok cselekedetei 8. rész 14-es, 17-es igeverse a következőt írja. Ott egy Simon mágus körül folynak az események, akik látták a tanítványok szolgálatát, és látták, hogy erő megnyilvánulások és a Szent Szellemnek különféle megnyilvánulásai történik a szolgálatban, és pénzért meg akarta venni a Szent Szellemet. Mondtátok, hogy szeretném én is megvenni ezt az erőt pénzért. Most van egy jó hírem, hogy nem kell ezért pénzt adni, és van egy rossz hírem, hogy pénzért nem lehet megvenni. Tehát, ha valaki pénzért akarja megvenni, ez nem fog menni. Ugyanúgy Simon mágusnak sem sikerült. És nézzük, a 14-es vers, 8-14. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Szamária befogadta Isten igéjét, úgy, ahogy Jézus mondta az elején, hogy Szamáriába fogjátok majd hirdetni, elküldték azokhoz Pétert és Jánost. Kik, amikor lementek, imádkoztak értük, hogy vegyenek Szent Szellemet, mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Tehát látjátok, hogy két dolog, az újjászületés és a Szent Szellem keresztség. Ők megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére, bennük volt a Krisztus, és nyilván a szellemükben benne volt a Szent Szellem, de nem keresztelkedtek meg Szent Szellemmel. Keresztelő János mit mondott? Én ugyan vízzel keresztelek, de aki utánam jön Szent Szellemmel és tűzzel fog keresztelni titeket. Ő ugyanis Jézusról beszélt. Az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket rájuk vették, és vettek Szent Szellemet. Tehát többféle módon lehet. Kérhetjük, kézrátétellel lehet ezt megtenni. Egy a lényeg, hogy lehet a Szent Szellem teljessége nélkül élni, de nem érdemes. Ha egy erőtlen életet akarsz, ha egy bajokkal, nyavalákkal teli életet, akkor mellőzheted a Szent Szellemet. De ha győztes, áldott életet és egy erős, dinamikus, erővel teljes keresztény életet szeretnénk élni a Szent Szellem nélkül, ez abszolút nem működik. Úgyhogy van jó hírem, tehát akik esetleg a YouTube-on hallgatnak most bennünket, ők is akár most ebben az imában velünk tarthatnak, és ugyanúgy megkeresztelkedtenek Szent Szellemmel. Hányan vagytok itt, akik még nem beszéltek nyelveken, nem tudjátok, hogy mi az a Szent Szellem keresztség? Tegyétek fel a kezeteket bátran, egy kezet, kettő, két kezet látok, két bátortalan kéz, ott hátul is néhányan, akkor ez ma a ti napotok. Ma ez a ti napotok, ma jött el az a nap, amikor eljött a ti időtök, és nem érdemes a Szent Szellem keresztség nélkül elhagyni itt ezt a helyet. Az Úr Szellem most be fog tölteni benneteket, előtte viszont el fogjuk mondani az üdvösség imáját. Vannak néhányan, akik hisznek az Úr Jézusban, hiszik, hogy Jézus Isten fia, meghalt és feltámadt, de erről a hitükről még soha nem tettek megvallást. Ezt a hitünket ki kell mondani a szánkkal, ahogy a Római Levél 9-es rész 9-es 10-es ige verse mondja, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Tehát miről van szó? Kettő dologról. A szánkkal vallást kell tenni, de ez semmit nem ér, anélkül, hogyha a szívedben nem hiszed. Ha csak elmondod ezt az imát, akkor nem történik semmi. De ha hiszed a szívedben, hogy Jézus Isten fia meghalt és föltámadt, akkor örök életet kapsz. Ha ez megtörtént veled, utána pedig beteljesedhet Szent Szellemmel. Úgyhogy most álljunk föl, és végig fogunk menni ezeken az imákon. És azt hiszem, hogy a pünkösdi üzenetnek a méltó befejezése ez. Kérlek benneteket, hogy most nyissátok meg a szíveteket, és mindegy, hol hallasz, hol állsz, hol vagy. Egyszerűen meg kell nyitnunk a szánkat, hogy befogadjuk az Úr Jézust a szívünkben. Úgyhogy egy imával foglak vezetni benneteket, az ima arról fog szólni, hogy Jézus Isten fia meghalt és feltámadt, hiszen ez a keresztény hitünk alapja, és erről a hitünkről teszünk megvallást, és megkérjük az Urat, hogy vegyen lakozást bennünk, és abban a pillanatban, amikor ezt megtettük, mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik, akkor egy új teremtéssé válsz Krisztusban. Egy krisztusi ember leszel. Úgyhogy kérlek, hogy kövessetek ebben az imában. Mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazolásomért. Kérlek, Jézus, jöjj a szívembe, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, te vagy az én gyógyítóm. És én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen. Ha most hittel elmondtad ezt az imát, újjá vagy születve, új teremtés vagy, és most egy következő imát, megkérjük a Szent Szellemet. Úgy tesszük, ahogy a Lukácsban olvassuk, mert aki kér, az mindenki kap. Úgyhogy most emeljük föl szintén a hangunkat, a szavunkat, ott a helyeden is, nem hívunk előre most senkit, hanem ott, ahol a helyeden vagy, mondd velünk. Drága mennyei atyám, azt mondod az igédben, ha valaki kéri tőled a Szent Szellemet, annak odaadod őt. Most drága mennyei atyám, Jézus nevében kérlek, keresztelj meg a Szent Szellemmel. Töltsd be engem a Szent Szellemmel. És vallást teszek arról, hogy teljes a szívem a Szent Szellemmel. És ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, Atyám, hogy a Szent Szellem mindörökre bennem és velem marad. Amen. És most kezdjünk el szólni a szívünkből, a szellemünkből. Ezek a szavak, amik előjönnek az értelmet számára gyümölcstelen, bátran ez a szívünkből jön, viszont meg kell nyitni a szánkat. Ó, csak kezdj el megnyitni a szádat, hagyjad, hogy a Szent Szellem használja. Hola patat baralada baralasi, papapalasia da baralasia. Ez a szívünkből jön, nem az elménkből, a fejed számára butaság, értelmetlen ostobaság, de ez a szívünkből jön, és Isten érti. Hola da baralasia, shampata papalasia da baralasi, hada baralamana kata baralasi da baralasia, ha baralada baralasan da baralata kata barala. Bátran, bátran hagyjad, hogy szakadjon föl belőled, mint az élő víznek a folyama. Ne hagyd abba, ne hagyd abba, ne hagyd abba. Ó, labadasasada baralasia, szampásada baralasia, vadabarala. Így imádkoztak pünkös napján mind a tanítványok. Ó, labadabaralasia, dabaralasiba, dabaralasanda baralasia, halladabaral. Ne botránkozz meg ezen, ez csak a fejed számára botrány, a világnak botrány. Ó, dabaralasia, dabaralasia, vadabaralasia, szampásida baralasita paralasia. Ha, de barala mana 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 sia. Akár énekelhetsz is nyelveken. Ó, ez egy sóhaj legbelülről, egy sóhaj, egy kimondhatatlan fohász. Ó, de barala sia, de barala sia, de barala sia. Sampassa de barala sita, barala dadala, barala barala. Sampassa de barala sanda barala. Drága Szent Szellem, köszönjük, hogy betöltötted ezt a házat. Köszönjük, hogy betöltötted a jelenlévőket. És a jelenlévők teljesek, teljesek a Szent Szellemmel. Ó, labadabarala, síbadabarala, síjadabarala, síja, haladabarala, síja, manamana, síja, haladabarala, dabalalalagadabarala, síja, ó, dabarala, manamana, síja, passzádabarala, síja, ó, szapapapala, síjadabarala, síja, ó, labanamana, sándagarala, badabarala, síja, sámpasszádabarala, síja, sabadabarala, szampasszíja, halleluja, halleluja, halleluja. Ó, sia la santa, sapa da barala, sipa da barala, sia, samba da barala, sia di barala, samba da barala, sia. Alleluia, alleluia.